Tehát fontos megjegyezni, hogy jelenleg is 2025-ben valahol a világban van vagy vannak olyan emberek, akik birtokolnak még 12 dák arany karperecet.
24 óra leforgás alatt tényleg ez a kincs így a világ másik felére is elkerülhetett már.
De a legfontosabb az valóban a kocokenesti aranysisak, amelyet 1928-ban fedeznek fel valóban kalandos és hát filmbe illő módon. Gyakorlatilag a tyúkok és a majorság ivott ebből a tárgyból.
Filmbe illő módon dinamittal robbantotta ki egy feltételezhetően bűnszervezet három tagja a hollandiai Assenbeli Drenz Múzeum oldalát, majd lopott el több román műkincset, ezek közül a legértékesebb a kocofénisti aranysisak és három dák királyi karkötőt. A kiemelten fontos nemzeti örökségnek számító műkincsek a Dacia az Arany és Ezüst Királysága című tárlat keretén belül lettek kölcsönadva a Holland Múzeumnak. A tárlat éppen zárni készült. Vasárnap óta a holland és a román rendőrség, az Interpol is nyomoz, itthon pedig lassan megkezdődött a sárdobálás, a politikusaink egymásnak esnek és szépen bénáznak, miközben múzeumi szakemberek a román múzeumi rendszer nagyon komoly problémáira próbálják felhívni a figyelmet. Sziasztok, ez itt a Miközöd, én Kis Anna vagyok, és a mai műsorunkban meghívottam segítségével, megismerkedünk egy kicsit az ellopott műkincsekkel, illetve azt is megvizsgáljuk, hogy melyek ezek a problémák, kérdések, amelyekre egy ilyen műkincslopási akció felhívja a figyelmet. Mielőtt belefognánk, kérlek ne felejts el feliratkozni a csatornára, bárhol is hallgatsz minket, és hogyha teheted, akkor kérlek támogass is bennünket, ez pedig minden hasznos információt megtalálsz a leírásban. Úgyhogy akkor üdvözlöm a műsorban Tészabó Csabát, ókortörténészt, valláskutatót, a Szegedi Tudományegyetem vallástudományi tanszékének adjunktusát. Szervusz Csaba.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt vagy ma velünk. Mesélj kérlek az ellopott kincsekről legeslegelső sorban, szerintem erre kíváncsiak a legtöbben, hogy valójában mi is ez az érték, ami most eltűnt, mit érdemes tudni róluk, mikor, hol találták meg őket, ugye talán az egyiknek, hogyha jól emlékszem, elég érdekes felfedezés vagy megtalálási története is van, úgyhogy kérlek, ezt meséld el nekünk, illetve főként arról beszélj kérlek, hogy miért van ezeknek a műkincseknek ekkora jelentősége, aztán majd beszélünk arról, hogy ez valóban mekkora, de hogy ekkora jelentősége a román történetírásnak, a román kulturális örökségnek.
Igen, tehát tudomásunk szerint négy tárgy tűnt el, ugye még zajlanak a vizsgálatok, tehát reméljük, hogy az ott kiállított mintegy 600 értéktárgyból más úgy tűnik nem tűnt el. Ugye ez is, ahogy említetted, jelzi azt, hogy ez egy nagyon jól kitervelt, valószínűleg ténylegesen egy hetek, hónapok alatt előkészített rablás volt, tehát célzottan ezeket a tárgyakat viszik el, valaki valószínűleg rendelésre akarta ezeket a tárgyakat, tehát nem véletlen, hogy csak ez a négy tárgy tűnt el. Ezeknek a jelentőségét nem csupán az adja, hogy színaranyból készült tárgyakról beszélünk, hanem az is, hogy egyedi tárgyak már az ókorban azért készülnek, szándékosan úgy készülnek, hogy egyénre szabottan valószínűleg az uralkodói rétegnek, ugye, ahogy említetted is, királyi karpereceknek szokták a dák karpereceket említeni, bár ugye nem tudjuk pontosan ki hordhatta ezeket, de nagy eséllyel tehát az elit réteghez kötődnek ezek a tárgyak. Ezért egyénre szabott egyedi tárgyakról van szó, és nem csak Romániának egyedi kincsei ezek, hanem ténylegesen világszínvonalú kincsek. De a legfontosabb az valóban a kocofenesti aranysisak, amelyet 1928-ban fedeznek fel valóban kalandos és hát filmbe illő módon gyermekek áskálódnak a mezőn. Kocofenest ugye mai Romániának a Prahova megye egyik kis faluja, és annak határában találják meg ezt a kincset, ezt az aranysisakot. És hát valószínűleg legalább egy évig, nem lehet tudni pontosan meddig, de legalább egy évig az a család birtokolja ezt a tárgyat, akiknek a gyerekei felfedezik ezt a kincset. És hát sajnálatos módon, számomra egyelőre érthetetlen módon egyébként nem jöttek rá ennek az értékére, bár az aranyat azt mindenki ismeri, valószínűleg még a legeldugottabb kis falvakban is az aranynak van egy varázsa, de ennek ellenére hát itatóként, állatitatóként gyakorlatilag a tyúkok és a majorság ivott ebből a tárgyból. Az is egy jó kérdés, hogy ez a ugye konikus alakú, ilyen kúp alakú, igen méretes, majdnem 800 g arany színaranyból készült, ugye 770 g színaranyból készült viszonylag nagyméretű hát sisak, az annak a teteje ma hiányzik, tehát a kupnak a teteje az hiányzik, hogy ez esetleg akkor sérült, vagy akkor levághatták, Tehát, hogy itt kérdés van, hogy ez egy ókorból fönnmaradt sérülés, amit én őszintén kétlek, vagy sajnos ez az 1928 utáni hát eseményekhez kötődik. Mindenesetre szerencsénkre 1929-ben, tehát alig egy évvel a felfedezés után egy régész kiszáll a terepre, tehát eljut azért hozzá az a hír, hogy azért általában ilyen hírek hamar terjednek, ugye Magyarországon is a Szeúzó kincsnek a híre, amikor Sümeg József fölfedezi ugye Magyarország történetileg legnagyobb ezüstkincsét, azért erről már a településen hát terjedt a hír. Tehát általában egy kincset azért kincs, mert hát az emberek szeretik ezeket a történeteket, és valóban van egy legendárium, amely kötődik a tárgyakhoz. Tehát így kerül végül 1929-ben Bukarestbe ez a tárgy, akkor még az antik gyűjteménybe, később pedig ugye a kommunizmus idején az antik gyűjteményt is beszippantja az az intézmény, amelyet ma Román Nemzeti Történeti Múzeumként ismerünk, és gyakorlatilag most már 80 éve része ennek az intézménynek ez a tárgy, tehát ugye a Nemzeti Múzeum révén, ez fontos tudni a hallgatóknak, nézőknek, hogy a Nemzeti Múzeum Romániában az a Kulturális Minisztérium alá tartozik, de vannak olyan múzeumok is, amelyek a megyei hatóságokhoz tartoznak, tehát itt Romániában fontos ez a két intézmény típust megkülönböztetni. A Nemzeti Múzeum, mint intézmény típus, az nem csak Bukarestben van, ugye Kolozsváron is van egy Nemzeti Múzeum, a Történeti Múzeum és más városokban is, Konstancán, Jászvásáron, Szebenben, de a Bukarest a legfontosabb, ezért kerül oda ez a rendkívüli lelet. És hát ugye a legendáriumához az is hozzátartozik, hogy egyrészt tehát színaranyból van és 770 grammot nyom, másrészt viszont egyedi abból a tekintetben, hogy ez a Krisztus előtt 4.-5. század határán készül, ugye nehéz datálni, mivel az a régész, aki ugye meglátogatja ezt a falut, és ott próbál ásni is, tehát hitelesítő ásatásokat próbál folytatni beszámolók alapján, sajnos már nem talál nyomot arra, hogy ez a tárgy esetleg sírhoz tartozhatott, egy településhez, épülethez, tehát ma szórványleletként ismeri a szakirodalom, ami azt jelenti, hogy ugye nincs kontextusa, tehát sajnos nem tudjuk, hogy ez a tárgy, hogy valaki elrejtette útközben, ugye sok ilyen kincsről tudunk, amikor problémásabb időszakban az ember az aranyat elrejti, aztán ott felejti, vagy már nem találja meg, vagy már nincs, aki megtalálja, ugye? Tehát sok-sok története lehet ennek a tárgynak, sajnos nehéz ugye fölgöngyölíteni egy 2500 éves történetet, főleg úgy, hogy a gyerekek ott már azért áskálódtak. De ettől függetlenül a tárgy nagyon szép, nagyon egyedi, olyan figurák díszítik, amelyek nem csupán a környéknek az úgynevezett géta, trák művészetéhez tartoznak. Ugye ezek azok a trák népesség, amely egy indoeurópai nyelvet beszélő népesség, mert nagyon hamar elgörögösödik, nem csak hát nyelvében valószínűleg nem igazán, de kultúrájában, művészetében, tárgyi világában egy nagyon görögös világ lesz. Viszont ez az az időszak, amikor például Nagy Dárius, a híres perzsa királyok királya, akik ellen a görögök ugye hősiesen harcoltak, Dárius eljut egy expedícióval a Dunáig, és hát emiatt perzsa elemek is megjelennek, perzsa ikonográfiai motivumok, például ilyen fura grifszerű szárnyas lények ott, fura nyelv, a nyelvüket kinyújtva, hát ijesztő, és ugye az erőt, a félelmet gerjesztő hatást próbálják nyújtani, míg a két gyakorlatilag az arcvédőjén, a sisaknak egy áldozat jelentet látunk, ahol egy hát ilyen szkíta kést, akinakészt tartó katona, vagy valamilyen figura, ugye nem tudjuk sajnos egyelőre elhelyezni, hogy ez egy mitológiai személy, egy valós személy, de egy állatot, valószínűleg egy kecskét, vagy egy hát ilyen bikát öl meg. Úgyhogy ikonográfiájában, vagyis díszítőművészetében is ez a tárgy egyedi, az a tekintetben is egyedi, hogy aranyból van, és ez adja ennek a tárgynak az közkincs, a kincs jellegét, ugye tezaurizált tárgynak mondjuk ezt a régészetben, vagy a muzeológiában, hogy a tárgyaknak van egy hierarchiája, tehát értelemszerűen egy nagyon szép kis bútordarab, a nagymama szobájából is fantasztikus örökség, meg története van, meg mitoszai van, ugye egy háttértörténete. Az ilyen tárgyak különleges bánásmódban is kategóriaként szerepel. És a karperecek pedig, hát azok fontos megjegyezni, már nem géta, trák tárgyak, hanem azok valóban dák tárgyak. Itt a román sajtóban van egy hatalmas nagy kavarodás, hogy mindkét tárgyat dáknak becézi, vagy dáknak nevezi, miközben az említett sisak az Krisztus előtt, a 4.-5. században Dél-Romániában kerül elő, tehát a dákok ott abszolút semmit nem kerestek, semmi közük hozzá. De erről ugye majd visszautalunk, hogy hogy lett ebből a sisakból dák sisak. A karperecek viszont valóban dák karperecek, Krisztus előtt az első, vagy Krisztus után az első századból, tehát valahol ott az első századok környékén keletkeznek, és hát a 90-es években fedezik fel őket, sajnálatos módon fémkeresők, tehát nem régészek találják. Érdekes volt, ezek a fémkeresők a 90-es években, amikor Romániának nincs örökségvédelmi törvénye, tehát gyakorlatilag szabad prédán volt az egész ország, akkor fedezik fel ezeket a tárgyakat, régészeti helyszínen kutakodnak fémkeresővel, ami már eleve illegális, ugye, és ekkor találják meg. Ugyanúgy elásva, egy jól meghatározott mélyedésben volt 24 karperec, ugye ezek színarany karperec, egyenként ugye egy kiló arany, egy karperec, egy hatalmas karperecek, ezek szó szerint a karon viselik, tehát nem a csuklón, hanem a karon viselik valószínűleg, sőt, hát akkora méretűek, akinek volt szerencsé ezeket látni, hogy nagy esélye ruhára húzzák föl, mert egyszerűen, hát ha csak nem valamilyen, nem tudom, Sylvester Stallone vagy Schwarzenegger-szerű úriemberek mászkáltak a dákok között, azért akkora karja senkinek nincs, vagy hát nem tudni, ugye sajnos nem kevés ábrázolásunk van, hogy hogyan hordták, de az biztos, hogy ezek ritka alkalmakkor, ceremoniális, vagy tényleg ritka alkalmak díszítő kellékei, és 24-et találnak, amit aztán sajnos a fekete piacra visznek el, tehát el akarják adni, ezt sikeresen el is adják ezek a műkincskereskedők, és majdnem másfél évtized, 15 év, amíg végül Románia folyamatosan több szakaszból, több darabban megveszi ezeket, visszavásárolja, vagy visszaszerzi ezeket a kincseket. A legnagyobb adag az 2011-ben érkezik, de így is 12-t sikerült a román államnak visszaszerezni. Tehát fontos megjegyezni, hogy jelenleg is, 2025-ben valahol a világban van, vagy vannak olyan emberek, akik birtokolnak még 12 dák arany karperecet. És ez azért fontos talán, mert hát nem kizárt, hogy ezek tulajdonosok rendelhették meg akár ezeket a tárgyakat is, bár ugye hát nem tudjuk sajnos, hogy kik ezek. Úgyhogy ez a tárgyaknak a rövid története, és ami miatt fontos valóban a román nemzeti identitás számára, hát ugye a dáko-román kontinuitás, amely a román nemzetállam létrejöttének egyik alapmitosza, alaptörténete. Úgy értelemszerűen a dákok azok az egyik komponense a román nemzet hát mitoszának, a keletkezés történetének. Ezért ezek a tárgyak már a 20. század folyamán ugye nagyon szorosan kötődnek a románság nemzeti identitásához, és például a sisak, amelyet ugye már említettünk, az megjelent Sergiu Niculescu filmjében is, a Dákok című filmben 1967-ben. Igen, csak hogy a film az Krisztus után az első-második században játszódik, ugye Decebalus király és Traianus harca, vagy a rómaiak és a dákok harca, míg ugye a tárgy azt 500 éve korábban keletkezik, és semmi köze Erdélyhez. Tehát, hogy már Niculaescu is hozzájárult ezzel a filmmel ahhoz, hogy a tárgy teljesen elcsusszon, egy fiktív története legyen ennek a tárgynak, úgyhogy így lett végül is a sisak, a gétatrák sisakból dák sisak, és
Meg
sajnos
hogyha jól
sokan...
láttam, bocsánat, akkor a reprodukciója is egyébként egy eléggé hibás, meg hát messze
Így
nem
van.
pontos műlett, tehát egy nagyon leegyenesített, vagy hogy is mondjam, nagyon lapos
Igen.
tetejű tárgyat reprodukáltak, míg ugye az eredeti tárgy egy ilyen kúp formájú
Így van.
kellene, hogy
Így
legyen.
van, tehát az sok szempontból egy fiktív maga a tárgy is, ami megjelenik, fiktív a teljes történet. Tehát ugye most persze el lehet képzelni, nem kizárt, hogy tényleg a dák királyoknak lehettek ilyen jellegű sisakai. Ugye öt hasonló sisak van még egyébként. Az egyik eljutott Detroitba, még a 20. század elején, viszont a három másik az múzeumokban van, ez többek között a Román Nemzeti Múzeumban is van a híres Agiboli sisak, azonban az részben, az csak részben arany, és más, kicsit más a megmunkálása, de ezek ugyanilyen ceremoniális sisakok, tehát típusában nem egyedi a kocofenest, kidolgozottságában is, hát abban a tekintetben, a színaranyból van, abban a tekintetben világszinten egyedi.
Azt még azért láttam, és román történészek, régészek kiemelték, hogy a másik tényező, ami miatt eléggé fontosak ezek a tárgyak, de főként a sisak is, hogy ahhoz képest, hogy feltételezhetően ugye körülbelül 2000 évet a Földben töltött, nagyon jó állapotban van. Hogy lehet, hogy egy Földben eltöltött 2000 év után valóban többé-kevésbé karcmentesen, és oké, hogy hiányzik a teteje, de azt már említetted, hogy valószínűleg ez a 20-as, 30-as években tűnhetett el a teteje. Hogy lehet, hogy ilyen jó állapotban megmarad egy ilyen tárgy a Földben?
Azért hívjuk kincseknek ezeket, többek között, nem csak az értékükért, hanem hogy ez tényleg az idő csodája, a történelem csodája, hogy ezek fönnmaradnak, és ilyen állapotban maradnak fönt. Tehát azért Románia mai területe, amely ugye bonyolult történettel rendelkezik, de a mai Románia területén előkerült kincsek mennyisége az valóban európai színvonalú. Tehát innen került elő ugye a bánságból a Nagyszent Miklósi aranykincs, az avarok nagy kincse, Erdélyből került elő ugye a szilágysomlyói kincsek, ugye abból két nagy adag is, az apahidai kincsek, a pietrószai kincs, ugye ugyancsak Munténiából. Tehát olyan kincsek kerültek elő Románia területén, mind ilyen felfoghatatlanul jó minőségben, amire tényleg büszke lehet ez az ország. Az, hogy mégis mi miatt? Hát az amiatt, hogy ugye már említettem, nagy eséllyel ezeket a kincseket szándékosan ássák el, olyan helyre rejtik el, amely mondjuk félreesett a főutaktól, félreesett településekről, félreesett a fősodratú kommunikációs ugye csatornáktól, és hát egyszerűen ugye utólag nem találják már ők sem meg, vagy ugye meghalnak, mert hát ugye általában ilyenkor menekülnek ezek a tömegek, mindenféle ugye harci esemény, vagy járvány, vagy népvándorlások, tehát azért itt mifelénk sok minden történt, az ókorban is, és általában ezeket a kincseket egyszerűen ott felejtik. És mivel félreeső helyre, ugye szándékosan félreeső helyre, vagy védett helyre ássák el, ezért egyszerűen nem bolygatták meg. Tehát ha csak nem ugye mezőgazdasági terület lett már a középkorban, vagy beépült már a középkorban, mint város vagy település, akkor ugye hát nagyon sok olyan forrásunk van Erdélyből is, hogy már a 15. században, a reneszánsz idején találnak kincseket, és hát sajnos azokat beolvasztják azonnal. Például a Nyírbátori templom, a bátoriak temploma, az a dák hosszon érmékből, aranyérmék értékéből épül föl, mert hogy találnak több ezer dák aranyérmét, és hát sajnos azt beolvasztják, tehát abból egy darab nem maradt fönt. Ugyanúgy Trierben, a németországi Trier városában találnak egy több száz darabból álló teljes római ezüst étkészletet, tálakkal, kanalakkal, mindenestől. Szerencsénkre annyit hát idejük még volt a szerzeteseknek, hogy ezt egy katalógus-szerűen leírták, de hát ugye fényképezőgép nem volt, rajzra se, tudtommal nem sok idejük volt, tehát gyakorlatilag egy listánk van arról, hogy mit találnak, és aztán beolvasztják. Tehát, hogy azért sok minden elveszett a 20. századig, a modern muzeológia koráig, de hogy ez tényleg egy szerencse, hogy így megmaradt. Tehát, hogy emiatt ez is hozzájárul ezeknek a tárgyaknak a felbecsülhetetlen jellegű természetéhez, az, hogy ezeknek valódi értéke nehéz megmondani, hogy mennyi, mert ezek annyi minden hozzájárul a ritkaságukhoz, hogy az tényleg egyedivé teszi ezeket a tárgyakat.
Na hát itt már említetted a beolvasztás opcióját, ugye ami sokáig gyakorlat volt, meg már tettél említést arra is, hogy potenciálisan olyas valaki rendelhette meg ezt a rablást, aki gyűjtője ezeknek a tárgyaknak. Tehát, hogy igazából a következő kérdésem ez lett volna, hogy potenciálisan milyen sorsa lehet egy ilyen ellopott kincsnek, mert azért, hogyha azt az opciót vesszük, hogy beolvasztják, nyilván az arany értéke, a jelenlegi ennek a súlynak maga az arany értéke, az messze nem akkora, mint ugye a felbecsült értéke, mivel egy műtárgyról, egy kincsről van szó. Még ha valaki megrendeli, oké, és mit kezd vele?
Hát igen, ez valóban az a különbség a rabolt műkincsek és az aukciós házakba vásárolt műkincsek között, hogy míg az aukciós házba vásárolt műkincset azt mutogatni tudja, és büszkélkedhet vele a tulajdonos, vagy akár kölcsön is adhatja múzeumoknak, addig egy rabolt műkincset, az valóban fanatikus tulajdonos kell ugye megrendeljen, aki otthon őrzi és nézi. Hát, mint a híres filmben, ugye Tom Cruise ugye ellopja Monét, és nézegeti otthon. Tehát, hogy ez, és erre vannak példák, tehát ugye nagyon sajnos, nagyon sok olyan híres műkincsrablásról tudunk, akár Romániából, ugye az 1967-es nagyszebeni festményrablás, ahol 8 világhírű pont németalföldi festményt rabolnak el, többek között Van Dyckot is, és aztán ugye Tizianót is, tehát olasz nagymunkákat is, és abból csak 4 került vissza Nagyszebenbe, tehát 4 még mindig valakinek a falán lógat. Az nehéz elképzelni, hogy festményen mit lehet kezdeni, hát mondjuk ott is vannak extrém esetek, mikor ugye tűzbe dobnak Matisse festményeket, de hogy hát azért általában ezek ténylegesen magángyűjteményben vannak, és nem mutogatják, nem mutogathatják. Tehát ez tényleg egy olyan szintű fanatizmus a téma iránt, olyan szinten érdeklődő emberek, és azt meg kell jegyezni, hogy a műkincskereskedelem, a globális műkincskereskedelemben, akik tényleg ilyen nagyjátékosok, azok hát most nem akarom azt mondani, hogy művelt emberek, mert hát akkor valamondjuk erkölcsi részük hiányzik, de hogy tényleg ismerik a szakirodalmát, tényleg ismerik az értékét ezeknek a tárgyaknak. Nem véletlen sajnos, hogy a 90-es években, akik ugye a dák aranykarpereceket megtalálják Gredistjén, a Szálmiszeget, a régia, a nagy dák város területén, az a régészeket beelőzik, mert hogy valójában egy régészeti területen detektoroznak, csak olyan szinten ismerték a szakirodalmat, olyan szinten ismerték a terepet, hogy egyszerűen jobbak, gyorsabbak voltak a régészeknél. Persze tudjuk ma már, hogy helyi segítséggel. Általában ilyenkor azért ez mindig hozzájárul ahhoz, hogy van egy-két hát áruló, aki segíti a terepen ezeket az embereket. Tehát, hogy az egyik sorsa a tárgyaknak az lehet, hogy tényleg egy ilyen fanatikus műgyűjtőhöz került, aki egyszerűen magának tartogatja ezeket a tárgyakat. És ez még előfordulhat, hogyha az illető már ugye elhunyt, esetleg a családja, vagy a következő generációk alatt ez a tárgy valahogy fölbukkan, hogy megyek ezt most, vagy
Híre
kivágva, de
megy.
híre megy, ugye híre megy ennek a tárgynak, mert például abban a híres bosztoni festményrablás, amely jól emlékszem, a 90-es évek elején történt, ott az a történt talán a legnagyobb festményrablása, ott ugye rengeteg Rembrandtot elroptak meg, szóval ilyen 10-100 milliós értékben. Ott például egy nagyon érdekes eset történt, hogy évtizedekkel később, a 2000-es évek közepén egy hölgy meglátott egy festményt egy olasz úriember, inkább mafiózó falán, és a később ugrott be neki, hogy bizony ez az egyik elrabolt festmény. De hát ugye ez már olyan, tehát ez egy késői ilyen véletlen mondjuk. Tehát ilyen is lehet, hogy az illető fanatikus gyűjtőnek lesz egy olyan vendége, akinek betekintést nyújt majd ez az illető, és akkor meglátja a tárgyat, és az fölismeri, és akkor továbbadja az információt. De tényleg ez egy nagy kérdés, hogy ezek az emberek mit csinálnak ezzel a tárgyal. Tehát beteszik egy titkos szobába, a széfbe, tehát hogy ez egy valóban egy rejtély, ugye hát mivel egyikünk sem ilyen kategóriában mozog, ezért ezt nehéz nekünk elképzelni, de meg hát barátaim, nekem legalábbis nincsenek ilyen barátaim, akik milliós és 10 millió eurós tárgyakat gyűjtögetnek, de valóban ez egy izgalmas kérdés. A másik variáció, ami félelmetesebb, hogy beolvaszhatják ezeket a tárgyakat, amit hát én abban reménykedek, hogy azért esélytelen, vagy azért kevésbé valószínű, mert ahogy mondtad is, ugye az aranyértéke ezeknek a tárgyaknak nem ér annyit, mint maguk az értéktárgyak, tehát és az sem ad, ugye az sem teszi logikussá ezt az opciót, hogy ugye mint egy 600 tárgy, aranytárgy volt még a teremben, tehát hogyha ők tényleg aranymennyiségre mentek volna, akkor még bezsebelnek ott 20-30 másik karperecet vagy gyűrűt, és akkor ugye nő az arany mennyiség, tehát ezek céltudatosan 2 percig tartott, tehát a bejutás után 2-3 perc alatt, tehát tudták hova kell menni, tudták hány méter azaz, tehát ezek vérprofi emberek voltak, akik ma már tudjuk a felvételekből, hogy jártak többször a múzeumban, tehát hogy ezek nem kis pályások már, és valószínűleg nem az első ilyen munkájuk. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ez a két tényező, hogy nem vittek el más tárgyat, és hogy kifejezetten ezeket válogatják ki, ez azt jelzi, hogy ez itt nem fog, hát reméljük nem fogja beolvasztani. Még a beolvasztás akkor jöhet szóba, ha szorul a hurok, és esetleg forró nyomon van már a rendőrség is, de nem hiszem. Tehát szerintem ez a minimális esély, és az én hát valahol a titkos reményem is, meg tényleg a műtárgyak iránti, hát szeretetem, vagy a szakmai tiszteletem, hogy ez egy óriási veszteség lenne.
Egyébként az mennyire jellemző, hogy ilyen, hát ugye a rablás az talán gondolom kevésbé, de az, hogy fekete piacon adjanak, vegyenek ilyen jellegű műtárgyakat, ez egyébként így mennyire jellemző, vagy te neked erre mennyire van rálátásod?
Nem vagyok szakértője a témának, ugye erre sajnos Romániában nagyon kevesen szakosodnak, tehát a rendőrségnek ma már, vagy hát legalábbis a 90-es évek után, pont a Dák aranyi karperecek botrányos esete után, annak egyébként két mondjuk úgy pozitív következménye volt annak a nagy fémdetektoros történetnek. Az egyik az, hogy a Dák várakat UNESCO világörökségi helyszínné nyilvánították, a másik pedig, hogy Romániában elind, egyrészt 2003-ban Romániának lett műemlékvédelmi törvénye, és akkor indul el az a képzés a rendőrségen belül, az úgynevezett műkincskereskedelmi rendőrök, vagy műkincsvédő rendőrök, akik ugye, hát ahogy mondtad, az Interpollal együtt dolgozva arra szakosodnak, hogy pontosan ilyen műgyűjtők és mindenféle a fekete piaci mozgásokat nézzék. Tehát nekem ilyen végzettségem nincs. Ugye Máriusz Csuta volt az egyik ilyen nagy név, aki a Dák arany karperecek után kutatott, de hát pont tőle tudom, hogy nagyon kevés sajnos Romániában az ilyen ember, az ilyen rendőr, vagy az ilyen képzettségben részesült személy, mert hogy ide nem csak ugye művészettörténeti vagy régészeti képzés kell, ami hát elég sokunknak megvan, de sajnos ide kell egy rendőri, kell egy másfajta jellegű képzés vagy kapcsolati háló, és egyre kevesebb pénzt ad a román állam erre a fajta képzésre, ami az egyik hiba, vagy hát itt szóval főleg most ugye nagy gondot fog okozni. Tehát szerencsére reménykedjük, hogy a hollandoknak ebben nagyobb a tapasztalatuk, egyébként nagyobb kell legyen, mert hogy hát sajnálatos módon Hollandia egyik a legnagyobb célpontjainak a műkincskereskedelmi rablásoknak. De elmúlt 40 évben 28 Van Gogh festményt raboltak el. Tehát azért ezt is figyelembe kellett volna talán venni, mondjuk amikor ilyen mennyiségű értéktárgyat küldünk egy országba, hogy ott sajnos a múzeumi rablás az nem ilyen évtizedenként történik, hanem évente. Tehát a Hollandiában tényleg évente van egy-egy kisebb-nagyobb rablás, és ugye a 90-es években például a portugál koronázási ékszerekből raboltak el. Tehát ott nagyon komoly dolgok vannak. Úgyhogy ezt azért talán figyelembe kellett volna venni, hogy ott tényleg óriási piaca van. Az egyik fontos hát felvevő piac, ugye a műkincskereskedelemnek vannak ilyen nagy gócpontjai, központjai, az ugye Amsterdam, Bécs, London, New York. Tehát azok a nagy városok, ahol ugye ennek egyrészt közönsége is van ezeknek a műkincseknek, másrészt hát kereskedelmi központok, ugye könnyen el lehet jutni a tengerre, könnyen el lehet jutni ugye Schengen miatt a nagy ugye Svájc, Németország, Franciaország. Tehát, hogy ilyen nagy kereskedelmi és kulturális gócpontokban szokták ezeket értékesíteni vagy továbbadni. Ugye a Seuzó kincsről például azt tudjuk, amikor Magyarországon hát szegény Sümeg Józseftől ugye elviszik, elveszik, nem tudni ma se, hogy ugye hát milyen úton, módon, de valakik kicsempészik Magyarországról a 11 néhány kilós vagy 20 kilós ezüstkincset, és Bécs az, ahol egy hát libanoni kereskedő vagy műkincs szakértő az továbbadja annak, aki aztán ugye később az angol lord, aki ugye tulajdonosa lesz ennek a kincsnek. Tehát, hogy nem véletlen, hogy ezek a műkincskereskedelemnek vannak ilyen központjai, tehát nem zillahang fog zajlani ez a nagy üzlet, hanem hát Bécsben, Amsterdamban, Svájcban és így tovább.
Hát ez nagyon izgalmas téma szerintem, és nagyon keveset hallani ebben a tekintetben, így a sajtóban vagy a közbeszédben arról, hogy ez a világ hogyan is mozog. Na de még vannak kérdéseim, és még kíváncsi vagyok dolgokra. Először onnan indítanám, hogy azért arra is kíváncsi vagyok, hogy te mit szólsz így a román kormány reakciójához a történtekkel kapcsolatban, hogyan ítéled meg ezt a reakciót? Hát igen, most már nem tudom tovább csűrni, csavarni a kérdést.
Hát sajnálatos egyrésztről, hogy ugye ez az eset azonnal politikaivá vált, bár erre sajnos az adott politikai környezetben lehetett számítani, pont ahogy említettük, hogy ez különösen rosszkor jött, és különösen rossz tárgyakat érint, mert hogyha mondjuk négy értékes festményt rabolnak el, akkor is persze szomorú, és akkor is lennének mondjuk ilyen-olyan támadási felületei a politikának, de ugye azoknak nagy eséllyel nincsenek nemzeti identitásképző erejük. Most ez a négy tárgy, ez olyan különösen fontos tárgy a román nemzeti identitásképzésben, ami hát sajnos adott egy adag politikai, azonnal politikaivá tette ezt a történetet. És hát a politikum az most ugye egymásra mutogatnak. Mindenki hibás, az előző kulturális miniszter a hibás, az államtitkár a hibás, a múzeumigazgató a hibás. Tehát ami hiányzik, az egyrészt a nyílt beszéd, az, hogy például rögtön alakuljon egy vizsgálóbizottság, amely akkor a teljes történetet fölgöngyölíti, és ugye akkor megvizsgálja, hogy mi történt. Esetleg rögtön azzal kezdeni, hogy felelősséget vállal valaki. Tehát az az igazság, hogy amikor egy ilyen kiállítást ugye megszerveznek, vagy ugye külföldre jut egy ilyen mennyiségű kincs, ott igenis a minisztériumnak szerepe van, mert ahogy említettem, a nemzeti múzeumok azok kulturális minisztériumi hatáskör alá tartoznak, tehát elvitathatatlan, hogy a kulturális miniszternek akkor szerepe volt abban, hogy ezek a tárgyak elhagyhatták az országot. Az egy másik kérdés, ugye, hogy szükséges-e kormányrendelet hozzá, vagy sem. Egyébként az tényleg furcsa, hogy a többi utazása során a kincsnek volt kormányrendelet, itt nem tudom, miért ez állítólag kimaradt. Tehát ez is egy érdekes, de az okát ezt egyébként tudjuk ma már szerintem, mert ezt nem tudom, hogy a sajtóban megjelente, hogy az utolsó előtti kiállítás, ugye ez egy vándorkiállítás, ahol ezt a kincset már majdnem fél tucatnyi országba bemutatták, tehát Madrid, Róma, Lisszabon, aztán az Egyesült Államokban is került egy része, Kínában is volt kiállítás, és ugye Hollandia az egyik utolsó ilyen állomás, és a római, amely tavaly áprilisban ért véget, illetve a holland az Asszeni kiállítás között 2 hónap telt el. Na most 2 hónap alatt 600 tárgyat ugye hazavinni Rómából, aztán újra átköltöztetni Hollandiába, mert ugye nem is rögtön Rómából, nem is szabad Rómából rögtön egy másik országba, de ezt nem szabad, ugye ezt törvény tiltja, hanem muszáj mindig hazatérjen a kincs. Aztán utána megint el kell utaztatni, már ez is ugye elképesztő készülődést igényel, szóval ez valami, és itt valószínűleg ebben a gyors, ugye 2 hónapos herce-hurcában kimaradt a kormányrendeletes történet, úgyhogy én szerintem itt azzal kellett volna kezdeni a kormány, hogy akkor felelősséget vállal, vagy az előző ugye kormány tagjai közül legalább az egyik, és azt mondja, hogy igen, ez a mi hibánk, sajnáljuk, nem tudom, valamilyen formában ezt higgadtabban kellett volna, vagy elismerni a felelősséget, mert nem mindennapi történet, tehát Románia történetének ez a mondjuk a nagyszebeni festményrablás után tényleg a második legnagyobb ilyen műkincskereskedelmi vagy örökségvédelmi tragédiája, úgyhogy ezt nem szabadott volna ilyen könnyelműen is ilyen, hát nem is tudom kocsma szinten kezelni, ahogy egyébként kezelik. És ez nem fog jót tenni sajnos az elnök választási, mert hát ugye itt eleve egy politikai válságban van Románia, úgyhogy ez sehogy se jó. Tehát, hogy nem látom, hogy ennek mi. De még mindig van remény, ugye egyrészt, hogyha most még 1-2 héten belül előkerülnének ezek a tárgyak, általában ilyen 2-3 hetet adnak arra, hogy ha addig megtalálják, akkor még van esély, de utána már az esélyek minimálisra csökkennek, tehát az már akkor tényleg ott már csoda kell, hogy valami fülest kapjon a rendőrség. Ugye láttuk a Dákar-perecek idején, ugye 10-15 év, és más tárgyak esetében meg sokszor generációk telnek el, amíg visszakerülnek a tárgyak, vagy soha. Tehát, hogy
Hát igen.
még reménykedhetünk, hogy hát ha. És akkor ez esetleg adna egy kis pozitívumot a történetnek, amiből ki tudna mászni a kormány is valahogy, de nehéz slamasztikába kerültek, ami nagyon nem jött jól most ugye a választások előtt, és úgy tűnik, hogy ezt sem kezelik úgy, ahogy kellene,
Hogy
már
kellene,
amennyire
igen.
lehet.
Igen, azt több sajtóorgánum is írta, hogy konkrétan így néhány óra leforgás alatt, jó, fizikailag nem, de hogy mondjuk 24 óra leforgás alatt tényleg ez a kincs így a világ másik felére is elkerülhetett már, tehát hogy nem tudom, Kamcsatkától, nem tudom, Dél-Amerikáig igazából bárhol lehet már igazából. Azért arra kíváncsi lennék, és nyilván te nem vagy muzeológus, de valamennyi rálátásod van arra, hogy normális esetben és ideális esetben hogyan néznek ki ezek a műkincs kölcsönzések. érdekesek, mert ugye ezek a múzeumok kölcsönkérték a Román Nemzeti Múzeumtól ezeket a tárgyakat. Na most ez gondolom nem úgy megy, hogy múzeumigazgatók felhívják egymást, hogy hello, adjátok kölcsön ezt a kis sisakot nekünk, mert kiállítanánk, hanem ez azért ez egy hosszasabb procedúra. Hogyan néz ki ez pontosan? És ugye ennek az egyik része, ami a sajtóban is megy, ennek a biztosítási értéke. Miért fontos ez?
A történet része az, hogy Romániának 2002 óta nincs román nemzeti múzeuma. Innen kezdődnek a bajok. Ugye Bukarestben egy hatalmas épületet kapott meg a kommunizmus idején a Nemzeti Múzeum, amely az a gond, hogy nem múzeumként épült, ez egy postapalota volt, ha jól tudom, vagy valami hasonló funkciója volt,
Igen,
tehát hogy
annak
eleve
épült.
nem alkalmas nagy múzeumi tárlatokra. A másik gond, hogy hát nem igazán újították föl ezt az eklektikus 19. század végi, 20. század elejé épületet, tehát elég rossz állapotban van. Ettől függetlenül ugye 2002 óta az egyetlen tér, ami még látogatható volt, és elég nagy számú látogatót vonzott, az ugye a kincstár terem, ugye tezaurizált tárgyaknak, az aranyi ezüst tárgyaknak a nagy terme volt, amelyik én nagyon jól védett, ilyen bunkerszerű terem, tehát olyan, mint a banki széfeknek ugye hatalmas több méteres ajtaja van. Tehát, hogy elég jól védett terem, viszont valami miatt 2010-es évek végén a akkori román kormány vagy minisztérium úgy döntött, hogy több ilyen vándorkiállítás sorozatot fog rendezni. Az egyik nagy sikerű ilyen vándorkiállítása a Románia ezüstje és aranya volt, amelyet elsősorban a romániai városokban rendeztek. Már ez is ugye nagyon rizikós, de hát mégiscsak hazai földön van, itt például nem kell kormányrendelet külön, meg ugye mert ugye nem külföldre viszik a kincset, azért kell a kormányrendelet, mert elhagyja az ország területét a nemzeti kincs. Tehát annak nem jó emlékei vannak általában, ugye oroszok elvitték néha, tehát hogy ezért kell a kormányrendelet, mert nemzeti kincset nem szoktunk kiadni. Viszont országon belül lehet hordozgatni az aranysisakot például 2019-ben, amikor ugye része lett a 90. hányadik év, 70. évvel vagy 90. évvel a felfedezése után, akkor bemutatták Kocofenest faluban. Tehát elvitték a faluba vissza. Tehát szóval tényleg hordozták jobbra-balra ezt a szegény tárgyat, aminek persze hát van előnye is, mert tényleg olyanokhoz is eljuthat ez a tárgy, akiknek mondjuk nincs esélye Bukarestbe utazni, vagy iskolás csoportok, tényleg óriási sikere volt ennek a vándor kiállítás sorozatnak. És aztán ennek a sikerén felbuzdulva gondolom, a román kormány úgy döntött, hogy akkor külföldre is vándorkiállítás sorozatot rendez, és ez lett az általad is említett, ugye Dácia sorozat, amely már címében is furcsa, mert hát valójában az őskortól a késő ókorig mindenféle aranytárgyat hordoznak, tehát azért itt megint sajnos ugye a dákó-román kontinuitásnak meg jóval vadabb változata jelenik meg, tehát ugye egyféle ilyen örök dácia mitosz, hogy mindig is dákok, és dácia volt itt. Mindegy, de hogy persze ezt csak a reklám kedvéért adták oda, de ettől függetlenül én problémásnak látom ezt. Viszont több országot kiválasztanak. Most ez, hogy ez a folyamat hogyan zajlik, hogy akkor a minisztérium, vagy a múzeumigazgató, vagy valamilyen szakmai tanács dönt arról, hogy milyen intézményekkel veszik fel a kapcsolatot, melyek azok az intézmények, ahova elküldik ezt a több száz ugye értéktárgyat, abban én nem látok bele, tehát hogy ezek ugye egy asztalnál dőlnek el valójában, de azt láttuk, hogy azért az Asszeni előtti kiállítások tényleg a világ legnagyobb múzeumai voltak. Prádóban, Madridban, ugye, az a Régészeti Múzeumban, bocsánat, aztán ugye Rómában, a Nemzeti Múzeumban, tehát a Diocletianus termáiban rendezték meg, tehát ott egészen más kaliberű. Na most ugye a sajtótájékoztatót a Román Nemzeti Múzeum igazgató azzal kezdte, hogy ne nézzük le ezt a holland múzeumot, ez nem egy kicsi és jelentéktelen múzeum, mert hogy igenis nagy kiállításai vannak, sok látogatója van, nagyon régi intézmény, stb. Ez így van, valóban egy 170 éves múzeumról van szó, nagy kiállításokat is rendezett, de azért hozzá kell tenni, hogy nem egy Prádó, nem egy British múzeum, tehát például a bolgárok, akiknek ugye rengeteg trák aranyuk van, ugye ott a trák kultúra a központja a mai Bulgária területén volt, a bolgárok csak a nagy múzeumoknak adják ki a legfontosabb trák aranykincseket, tehát a Getty Múzeumnak, vagy a Britishnek, vagy nem tudom, Louvre-nak, stb. Tehát ennek nem csak ilyen presztízs, vagy egy ilyen lenézzük a kicsi múzeumot alapja van, egyszerűen az, hogy olyan biztonsági intézkedések kellenek, olyan infrastruktúra kell, amit egy kicsi múzeumnak nagyon megterhelő, nagyon kevés az a kicsi múzeum, ami be tud vállalni anyagilag, vagy egyáltalán infrastruktúrálisan azt, hogy biztosítani tudja, garantálni tudja ezeknek a kincseknek a biztonságát. Hát úgy látszik, a Holland Múzeum az megyünk nagyot álmodni alapon, úgy döntött, hogy nekik ez belefér, van pénz, hozzátok a teljes Románia aranykészletének a nem tudom hány százalékát befogadjuk. Egy a gond, hogy a szerződésnek az a szakasza, ami már kikerült a sajtóba, ami egyértelműen oda van írva, hogy kötelező a Holland Múzeumnak a 24 órás hát személyes őrzés. Most ott van egy fura, nem vagyok jogász, de ott abba bele lehet kötni, és hát azt hiszem ezt fogja a Holland Múzeum felhasználni, hogy ne fizessen, vagy ne annyit fizessen, hogy nem, valójában nem ugye őrt múzeumőrt, 24 órás múzeumőrt feltételeztek, hanem valamilyen telefonos szolgálatot, ami 24 órán keresztül működik, és közel van a múzeumhoz, tehát mit tudom én, mint a régi múzeumőrök, ahol ott laktak a múzeum mellett, tehát hogy nem tudom, szóval egy nagyon fura, ködös megfogalmazás van abban a szerződésben, a lényeg, hogy az sem volt ott, tehát hogy valójában a rendőrség ír oda először, tehát hogy ott valami a szerződésben elcsúszik. Úgyhogy nem tudom, hogy mondom, miért választották végül ezt a Holland Múzeumot, hogy ugye a Holland Múzeum maga jelentkezik, ha jól tudom, arra, hogy akkor befogadja ezt a sorozatot. Tehát, hogy a tárgyalás folyamata az privát, az ugye az intézet igazgatók között zajlik, de amikor az intézet igazgató eldönti, hogy akkor odaadjuk, akkor is a kulturális minisztérium az, aki ráteszi a pontot, aki igenli ezt az eseményt. Tehát a kulturális minisztérium jóváhagyás nélkül ez nem megy sehova. Úgyhogy itt két szinten van felelősség. Egyrészt természetesen onnantól kezdve, hogy a tárgyak bekerülnek a Holland Múzeumba, az ő felelősségük a védelme, de az a döntés maga, hogy akkor odaadjuk, az a román félnek, és az két szintű, ugye a múzeumi vezetés és a minisztérium, aki eldönti, hogy hova küldik a saját nemzeti kincseiket. Azt azért jelezném, és ez ugye hát itt vita van most az internetes prérin, hogy akkor kell-e utaztatni, vagy nem ezeket a tárgyakat, főleg ennyit. Én mindig azt hozom fel, hogy ugye Romániának 45 ezer tezaurizált kincse van. 45 ezer. Ez fent van a neten, egy olyan klassate.cimek.ro oldalon. Ez egy szörnyű honlap egyébként, de hát ez a hivatalos honlap, ahol a nemzeti kincseket, vagy a nemzeti kincsé nyilvánított tárgyakat lehet megnézni, és tényleg ott ilyen mindenféle néprajzi tárgytól a hegedűkig, a kelyhektől a festményekig. De most a 45 ezer tárgyból hát egyértelmű, hogy ott kell legyen egy hierarchia. Tehát ott bármilyen értékes is egy 20. század elejé kicsi festmény, ha csak nem egy Grigorescu festette természetesen, akkor az nem lesz ugyanolyan értékű, mint egy olyan ókori tárgy, amiből egy van a világon. És ezt más ország azért tudja, például ugye Egyiptom, ahol ugye 100 000 számra vannak értéktárgyak, nem fog, 1979 óta nem adta ki senkinek, Louvre-nak sem senkinek a Tutanhamon maszkját például. Ugye Nofertiti híres büstjét Berlinből nem adják ki. Az Elgin márványokat a britek nem adják ki, hát másokból természetesen, de nem utaztatják ezeket az értéktárgyakat. Úgyhogy Kínának pedig konkrétan van egy olyan törvénye, amely 200 tárgyat listáz, régészeti tárgyat, amely az kínai ókornak azon ritka tárgyai, amelyet nem szabad elhagyni az országot. Erre törvényük van. Úgyhogy én azt mondom, hogy abból a 45 ezer tárgyból utazhat 40 ezer, vagy 43 ezer, de legyen már egy top 1000, vagy egy top 200, amit nem utaztatunk, vagy csak tényleg a top múzeumokba, ahol tudjuk, hogy teljes, maximális biztonság van, és ahol mondjuk nem történtek ilyen rablások. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez talán esélyt ad arra, hogy ez az eset egy kicsit segíti majd a román kulturális értékeken való vitát, szakmai vitát is, vagy nem tudom, tehát hogy én azt hiszem, hogy itt el kell gondolkodni azon, hogy mit engedünk ki az országból, és kinek, és hogyan, mert hogy itt úgy tűnik, hogy a szerződésben ott sok hiba volt. Tehát például ugye az említetted az összeget, amire biztosították, hát ugye 30 millióra volt, 30 millió euróra volt biztosítva a teljes kiállítást, tehát mind a több száz tárgy. Azt nem is mondta el az igazgató, hogy az elrabolt négy tárgynak mennyi a ugye biztosítási értéke, mert ez már rögtön piaci távpontot adna, de hát 30 millió euró Románia teljes aranykészletének egy jelentős részéről beszélünk, vagy hát ókori aranyának egy jelentős részéről, ez
Ez
igen.
egyébként tudtommal kiment végül a sajtóba, tehát hogy én azt olvastam, hogy 4 millió euróra biztosították a sisakot, és a karpereceket darabját 400 valamennyi ezer euróra, tehát hogy így lassan még így az arany értékét sem biztos, hogy eléri az a biztosítási összeg, és hogy ennek a kérdéses szerződésnek ez a másik nagyon kérdéses pontja, hogy hogy van az, hogy ilyen alacsony összegekre biztosítanak ilyen felbecsülhetetlen értékű tárgyakat, amint említetted, ugye ez Románia örökségének egyik kiemelkedő és ugye unikális darabjai, hogyha úgy vesszük. És hát ugye ez a másik nagyon nagy probléma, hogy ez így hogy fordulhat egyáltalán elő ebben a szerződésben, hogy ilyen kis összegre biztosítanak.
Ugye ezt nem tudom, mert mondom, hogy általában ezek a megbeszélések zárt ajtók mögött zajlanak, és hát ezt nem is szokták nyilvánosságra hozni. Én ebben talán azt látom megint, hogy az intézmény mérete az, amely meghatározta ezt az összeget, vagy amely befolyásolhatta az összeget. Tehát valószínűleg a Holland Múzeumnak, hogyha egy 100 milliós összeget kellett volna biztosítani, akkor nem biztos, hogy belemegy ebbe a történetbe. Míg egy British Múzeum lehet elvállalt volna egy ilyet. Tehát lehet egy ilyen aspektusa is, de hát nem tudom, mondom, nem tudom az okát. Nekem már eleve az problémás, és ezt már többen is említették, hogy 2 hónap se telt el a római és az asszeni kiállítás között. Tehát ilyet nem lehet. Tehát ilyet, hogy Rómából hazavinni a tárgyakat, aztán ott újra becsomagolni, újra elvinni. Ugye eleve hát ezek a tárgyak jó, hogy fémből vannak, nemes fémből, de hát mégiscsak, ugye aki látta a fotókat, a videókat ugye a sisakról, amelyet egyébként sapkácskának neveztek a gyerekek, mikor felfedezték, az egy vékony aranylap, tehát az egy aranyfólia gyakorlatilag összefogva, tehát azért ezek viszonylag törékeny, hát nem is törékeny, de hogy ugye érzékeny tárgyak, tehát ezeket csomagolni, kicsomagolni, becsomagolni, utaztatni, ez nem olyan, mint bőrönbe behányjuk ugye a ruhát, és akkor megyünk, minden héten utazunk. Tehát, hogy ez nekem felfoghatatlan, hogy 2 hónap alatt ezt meg négyszer, ugye, becsomagolni, kicsomagolni, utána megint becsomagolni, megint kicsomagolni. Tehát négyszer eljátszani ezekkel a tárgyakkal 2 hónap alatt ezt a történetet. Hát ezt nem, nincs olyan ország szerintem. Én is engem többször ott most bíráltak a napokban, hogy miért vagyok a nagy utaztatások ellen. Hát nem vagyok az utaztatások ellen, de úgy gondolom, ahogy már említettem ezeket a példákat, hogy a 45 ezer tezaurizált romániai kincsből legyen egy top 200, amit ne csomagoljunk be minden 4-2 hónap alatt. Én úgy gondolom, hogy ez az összeg is ahhoz kötődik, hogy egy hirtelenjében elhamarkodott döntésnek az eredménye.
Igen, az valóban szerintem is nagy kérdés, meg ezen így érdemes lenne többet gondolkodni, hogy mondjuk a hozzáférés kérdése hogyan tud megvalósulni. Tehát, hogyha valóban ekkora jelentőségű kincsekről van szó, akkor igen, az fontos lenne, hogy mondjuk annak is legyen hozzáférése valamilyen formában, aki mondjuk nem engedheti meg magának, hogy Bukarestbe utazzon, hogy ezt megnézze. Na de ez talán egy másik beszélgetés kérdése. Még egy kérdésem van, ugye amellett, hogy egy ilyen politikai belharc indult el a témában és a téma miatt, és ugye választások is jönnek, illetve választás jön. Múzeumigazgatók szólaltak fel, többek között a Szebeni Astra Múzeumnak az igazgatóját láttam felszólalni. Egyrészt elkezdték kiemelni azt, hogy milyen szörnyű és rossz helyzetben vannak a romániai múzeumok, és többen ugye említették az alapvetően már általad is említett romániai nemzeti történeti múzeumot, a bukarestit, aminek az épületnek a 80%-a van lezárva több mint 25 éve, ennek a múzeumnak nincsen állandó kiállítása, tehát aki oda bemegy, az időszaki kiállításokat tekinthet meg, ha jól, és úgy emlékszem, hogy én is ezen a részlegen jártam, tehát hogy valahol az alsó szinteken, alsó szinten, valamikor rég jártam én ott, és hát nem emlékszem arra, hogy egy túl nagy élmény lett volna oda bemenni, ami nyilván azért egy elvárás lenne, gondolom, hogy egy országnak a Nemzeti Történeti Múzeuma az egy ilyen wow élmény legyen, és nyilván az is fontos lenne, hogy úgy egyáltalán a múzeumi szféra az látva azt, hogy nyugaton, külföldön milyen múzeumok vannak, hogy mennyire újraértelmezték már a múzeumnak a fogalmát, míg nálunk ott tartunk még mindig, hogy nem tudom, panókiállításokat készítünk, vagy ilyen kis papírfecnikre írjuk fel, és ragasztjuk oda a műalkotások mellé, hogy akkor ezt kikészítette, és mikor, vagy hol, stb. Tehát egyértelmű az, hogy van egy nagyon nagy probléma ebben a tekintetben, és az is látszik, hogy eleve ugye recesszióban vagyunk már mióta, jellemző módon a kulturális szférától, a kulturális szektortól vágják vissza a költségvetési forrásokat. A Román Nemzeti Múzeumnak az a legnagyobb problémája, 25 éve nem voltak képesek felújítani, mert valószínűleg a pénzforrások nem voltak megfelelőek, elegendőek, és ki tudja, milyen háttérpolitikai és egyéb történetek zajlanak ott. Szóval, hogy ugye most így felhívják múzeumigazgatók, szakmabeliek a figyelmet arra, hogy az, hogy ezt a műkincset elrabolták, rávilágít még XY dologra. Kíváncsi lennék arra, hogy szerinted még mi az, amire itt érdemes felfigyelni, meg hát alapvetően arra, hogy látsz-e lehetőséget arra, hogy akkor így ezek után bármi is változni fog a hazai intézményrendszerek tekintetében.
Hát az, már rögtön a kérdésed utolsó részére kezdem, fogalmam sincs, hogy van-e esély, mert sajnos egyrészt van egy olyan tendencia, most már ez talán globálisan, hogy a bölcsészettudományok, a humántudományok, és hát valahol a muzeológia, mint kultúra, a kultúra fogyasztás, az mindig háttérbe szorul. Azt nem látjuk még, nagyon kevés olyan, ugye filantróp van, egyre kevesebb talán, aki pont ezt a szegmensét az életünknek támogatná. Tehát, hogy én rossz tendenciákat látok, de lehet az én ilyen melankolikus pesszimizmusomhoz hozzá tartozik, de nem látom globálisan azt, hogy a kultúrának, a kultúrafogyasztásnak, a minőségi kultúrának annak most lenne a fénykora. De az biztos, hogy talán reményt adott például a Nagyszebeni Múzeumnak pont a tegnapi sajtónyilatkozata, hogy 3 vagy 4 napra bezárnak, hogy a biztonsági rendszerüket újraértékeljék. Tehát ha más nem, akkor legalább annyi biztos most talán megcsengett a Kulturális Minisztérium ajtaiban vagy fejeiben, hogy akkor legalább a biztonságát szavatolják a műkincseknek, hogy figyeljenek jobban esetleg azokra a termekre, azokra a biztonsági rendszerekre, amelyek jelenleg ezekben az már által is említett szörny állapotban lévő múzeumokban vannak. De ugye az a szint, az a probléma, amivel szembesül a román muzeológia, az sajnos olyan rendszer szintű és olyan strukturálisan omladozik, hogy hát oda nem is 4 év, de tényleg évek és évtizedek kellenének, hogy helyrehozzák. Hát ha csak a nemzeti múzeumokat nézzük, és általában érdekes módon azokkal van a nagyobb gond, mert a megyei tanácsok által a megyei fennhatóságú múzeumokban azért jobban menedzselték, azért van néhány sikeres múzeumi példa, hogy most ne csak a negatív dolgokat mondjunk, tehát azért a Sepsiszentgyörgyi Múzeum, a Csiki Múzeum, de akár a Nagyszebeni Múzeumot is ide lehetne sorolni, bár az ugye nemzeti múzeum, de ott félig meddig, mert ott az evangélikus egyháznak is még tulajdon része van. A Nagybányai Festőmúzeum, ugye Szép Művészeti Múzeum, tehát hogy azért vannak sikeresebb példák, ahol legalábbis próbálkoznak. De a nemzeti múzeumok, amelyek a Kulturális Minisztériumhoz tartoznak, azok vannak a legnagyobb bajban. Ebből most talán üdítő példa a kolozsvári, ahol ugyan nincs, ott sem nincs, ugye hiányzik az állandó kiállítás, tehát ez fontos megjegyezni, hogy Kolozsváron sincs állandó kiállítás már nem tudom 15 éve, de azok az időszaki kiállítások, amelyeket rendeznek, azok kárpótolják vizuálisan is, múzeumpedagógiai szempontból is már a legmodernebb módszerekkel mutatják be az anyagnak egy kicsi részét, sajnos, de legalább ez az elmúlt 5-6 évben, vagy most már 2016 óta van új vezetőség a múzeumnak, tényleg sokat tettek azért, hogy ezt az óriási hiányt valamennyire orvosolják. Tehát lehet így is. Tehát mondhatni, hogy a Kolozsvári ez egy pozitív példa ebben a nagy strukturális problémákban. Viszont ha megnézzük a Gyulafehérvári Múzeumot, ahol hát az anyagmennyiség az lenyűgöző, tehát ott tényleg a régió egyik legnagyobb római városa nyugszik, ugye Apulum, olyan helyhiányban küzdködnek, hogy egy hátsó udvarra dobálják be a római domborműveket és szobrokat, Most már a Voban erődítmény alagútjaiba viszik a feliratokat, mert nem fér el most már a múzeumban. Belépve a múzeumban pedig mi mindig a 70-es évek panóit és feliratait és vitrinjeit látjuk, tehát egy annyira nyomasztó, tényleg környezet, ahol bármilyen gyönyörű is a tárgy, mert persze sokszor mondják, hát a tárgy magáért beszél, persze valóban gyönyörűek, de ez legfeljebb a nagyon szűk rétegnek okoz mondjuk örömet, az is szakmai rétegnek talán, de egy átlag látogató az azért csalódhat, ha pedig külföldi látogatókat várunk el, már pedig azért egyre több külföldi már látogat ugye Romániába, hát azért azoknak ez nem fog semmilyen élményt okozni, vagy pozitívan semmiképp. Tehát, hogy Konstancán ugyanez, hát az egy római, görög-római város, ugye Tomis, Ovidius városa. Olyan tárgyak vannak abban a múzeumban, ugye a Glükón híres szobra, ugye a kígyó istenség, aminek emberfeje van, még a régi 10.000 lejjesen is rajta volt. Ugye ez abból egy van a világon. Tehát egy ilyenünk van, ugyanúgy, mint a kocofenesti sisak, és ahogy mondtad, hát 2019-ben, amikor megláttam először, egy papír feszni van előtte. Tehát egy olyan tárgy, amiről egyébként egy teljes ókori szöveg, egy több oldalas ókori szövegünk van, ugye Lukiánusz leírja részletesen, hogy ez a Alexander, ez a Sándor, Abonoteikos ókori városából megalakítja ezt a kultuszt, tehát hogy egy olyan történetet lehetne ott elmesélni, akár egy kis videóban, akár egy tényleg valamilyen interaktív módon, és érted, egy papírlappal megoldották. Tehát, hogy itt már sokszor az az érzésem, hogy nem csak a pénzhiány, de egyszerűen a befásultság, a nem akarás is hozzájárul. Hát persze ez a kettő egy generálja egyik a másikat, de tényleg a kollégák, akik a múzeumban dolgoznak, olyan állapotban vannak, annyira sok a munkájuk, tehát ugye nálunk még csak nincs is hagyománya annak, hogy egy muzeológus az muzeológus legyen, az tárlatot készít, de közben még ásni is kell néha neki, közben akkor még leltározzon, közben még publikáljon, tehát hogy egyszerűen emberhiányba szenvednek a múzeumok, az túl azon, hogy ugye jó lenne fölújítani, jó lenne új vitrineket venni, jó lenne digitalizálni már a tárlatokat, tehát olyan strukturális problémák vannak, amit hát nehéz egy miniszternek megoldani, de ha más nem, akkor legalább ez az eset abban segít, hogy megint tematizáljuk ezt, megint beszélünk egy kicsit róla, és reménykedni lehet, hogy hát ha valamelyik szegmensét ennek a problémának megoldják, vagy az, hogy a teljes probléma megoldódjon, én annak esélyt nem látok, mert mondom, olyan annyira sok probléma van az emberhiány a múzeumokban, a szakemberhiány, a kiállítás látványtervében szörnyű állapotok uralkodnak, és ugye azok a strukturális problémák, hogy az épületek alkalmatlanok sokszor múzeumok tárlatra. Hát ezeket egyenként 4 évet igényelne egy minisztertől, úgyhogy de legalább tematizálódik ez a téma, beszélünk róla is, hát valami elindul, remélem. Tehát ebben segített minket ez a drámai vagy tragikus eset.
Tésza Bócsaba, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, a rendelkezésünkre álltál, és ilyen nagyon érdekes dolgokat meséltél. Szerintem sokunknak felkeltetted az érdeklődését, és azért azt így elszórnám, így csendesen egyelőre, hogy a jövőben azért készülünk még ezeket a témákat, és ilyen jellegű témákkal foglalkozni, úgyhogy akinek most felkeltettük az érdeklődését a múzeumok képzőművészet világával, az ne menjen nagyon messzire, mert hozunk majd még érdekes. Úgyhogy Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok ezen az alkalmon is. Jövő héten, hogyha minden igaz, akkor újra találkozunk, addig is minden jót nektek. Sziasztok!